Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében Básti Julival is hallhatnak beszélgetést, valamint a héten nyílt kiállításokat is figyelmükbe ajánljuk. A mikrofonnál Németh Zoltán. Lugosi Dániel Ali klarinét művész és Balogh Tamás billentyűs zeneszerző vehette át első alkalommal a Benkó Dixieland Band alapítójának emlékére létrehozott Benkó díjat. Seres Gerda összefoglalója.
Benkó Sándor több mint 3 évvel ezelőtt a Virtuózok című televíziós tehetségkutató műsor egyik próbáján látogatta meg az akkor 15 éves versenyzőt, Lugosi Dániel Alit, akiről rögtön azt mondta, klarinétra termett.
Rólam a nemzetközi kritika nem elsősorban a technikai különlegességemet, hanem az érzelmi különlegességemet emeli ki. Na most őnála ugyanezt az érzelmi különlegességet érzem, egybe különbözünk, hogy ő technikailag is már most jobb, mint én vagyok.
Benkó Sándor 2015. decemberében elhunyt, de családja tavaly létrehozta a Benkó Sándor Művészeti Alapítványt, amelynek célja, hogy a kiváló klarinétos emlékét megőrizze és ápolja. Habsburg György rendkívül és meghatalmazott nagykövet a művészhez fűződő, szoros személyes kapcsolatára való tekintettel vállalta az alapítvány kurátori tisztségét.
Amikor a családom hazajöhet a 80-as évek végén, és hát én kezdtem Budapesten lakni, hát mindjárt hírt kaptam a Benkó Sándor és az ő zenétől, és hát sokszor jártam az ő koncerten, mert ez volt egy zene, amit otthontól nagyon jól ismertem, mert az édesapámnak a legkedvencebb zené volt. És hát ilyen formában több koncerten voltam, ismertem Benkó Sándor, személyesen, hát ha ezt tudnám mondani, barátok is lettünk, és az ő személyiség nagyon különleges volt, mert hát ritkán lehet egy ilyen barátságos, kedves és segítőképes emberekkel találkozni, mint Benkó Sándor volt.
Most első alkalommal adták át a Benkó díjat különleges helyszínen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, ahol a klarinét művész évtizedekig villamosmérnökként oktatott. Az elismerést az alapítvány Kossuth díjas művészekből álló díjkuratóriuma klasszikus zene kategóriában Lugosi Dániel Ali klarinét művésznek, a Virtuózok tehetségkutató 2014-es győztesének ítélte. A fiatal művész azt mondta, hatalmas megtiszteltetés átvenni a példaképéről elnevezett elismerést. Lugosi Dániel Ali hozzátette, a díjjal járó pénzjutalomból egy új hangszert vásárol. A fiatal művész beszélt a további céljairól is.
Az embereket meg tudjam érinteni a zenémmel továbbra is, és hogy azt a missziót, amit elkezdett Benkó Sándor bácsi, hogy a saját zenéjét adta tovább, és a saját zenéjét terjesztette, ezt a missziót szeretném én a saját zenémmel, azaz a komoly zenével ezt tovább vinni.
Jazz Dixieland kategóriában Balogh Tamás billentyűs zeneszerző, számos jazzverseny korábbi díjazottja vehette át az elismerést. A fiatal zongorista szeptembertől a Bostoni Berklee College of Music egyetemen tanul tovább, a díjjal járó támogatás nagy részéből a tanulmányait fedezi majd. Seres Gerda, Inforádió 88,1.
Maximalizmus és folyamatos bizonyítási vágy. Ez vezérli pályáján Básti Julit. A Kossuth díjas színművész mindenről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt. A riporter Kocsonya Zoltán.
Úgy jöttem a pályára, hogy az apám ugye az ország egyik legelismertebb és joggal egyik legelismertebb zseniális művésze volt. És nekem valószínűleg, ha tudatosan nem is, de mindenképpen állandóan bizonyítanom kellett azt, hogy én is a pályára való vagyok. Hogy nem fölöslegesen választottam ezt a hivatást.
Ez nyilván a pályakezdés, de hát most nem hiszem, hát ugye most már csak nem 40 éve van a pályán. Hogy most bárki is azt mondja, hogy jaj, hát a Básti Lajos lánya.
Rendben van. Egyébként még most is sokan mondják, ami egyáltalán nem baj. Csak azt mondom, hogy valószínűleg az emberben rögzülnek a dolgok gyerekkorában, és azt hiszem, hogy egy csomó dolgot nem tudunk levetkőzni. Tehát, hogyha ez így jött, így tapadt be az agyamba, hogy mindig mindent nagyon-nagyon erősen és pontosan kell végezni, akkor valószínűleg ezért van, de hát lehet, hogy alkati kérdés. Az egyik gyerekem is ilyen például, sőt, mind a 3 gyerekem ilyen, ha jól vele gondolok. Lehet, hogy ez, nem tudom, valamilyen genetikai dolog.
Szokta azt is mondani, hogy általában kétségbe esik, amikor kiosztják a szerepeket, amikor megkap egy szerepet, pedig hát azt gondolná az ember, hogy amikor a színész mondjuk oda megy a próbatáblához, és látja, hogy ott van a neve a próbatáblán, akkor örül, hogyha azt látja, hogy följebb van a neve, tehát előrébb szerepel, lehet egy nagyobb szerepet kap, akkor még jobban örül. Nem így van?
De az öröm az egyben rögtön
egy kis kétségbeeséssel.
Rögtön egy párosul, igen, egy ijegységgel, hogy jaj, csak jól meg tudjam csinálni, hogy el tudjam végezni jól a munkámat.
Básti Juli színművészt hallották. A szerelmi történet mellett számos, ma is érvényes társadalmi kérdést vet fel Schiller az Ármányi szerelemben, mondja Eperjes Károly, aki a Magyar Színházban rendezőként arra törekedett, hogy egy klasszikus, ám aktuális átiratot állítson színpadra. A darabban többek között Haumann Pétert, Haumann Mátét és Gáspár Katát láthatja a közönség. Seres Gerda kérdezte Eperjes Károlyt.
Először is ez egy örök érvényű darab, mert jól megírt, minden jól megírt darab. Most különösképpen nagyon nagy üzenete van, hiszen az akkori gyarmatosítás látható, hogy milyen fájdalmat jelentett már az akkori népnek is. Hiszen van ebben a darabban, amit általában ki szoktak húzni nálam, központi szerepet kap, egy úgynevezett Tiborc szerep, persze nem Tiborc, csak mint a bankban van a Tiborc, elpanaszolja a nép problémáit. Na most ez megvan ebben a darabban. Komornik itt a neve, ő elmondja, hogy milyen nagy kár, hogy gyarmatosítunk is a saját gyermekeinket, lelövetjük, közben pedig másfajta kincseket hozunk ide. Hát ennek van egy, szabad azt mondanom, hogy a fagylalt visszanyal, ahogy szokták mondani a zsargonban. Hát most tapasztaljuk a világot. Természetesen abszolút klasszikus módon csináltuk meg, a modern színház finomságait nem nélkülözve, de abszolút korhű jelmezek, szép jelmezek, díszlet is stilizáltan, de korhűek és ragyogó szereposztásban. Arról szól a darab, hogy az ármány az tönkre teszi a szerelmet, és akkor tulajdonképpen önmagát pusztítja el az a társadalom, amikor az ármány fölé nő a szerelemnek, tehát a jövőnek.
Említette, hogy egészen korhű színrevitelre törekszik, például a jelmezek a díszlet tekintetében, de amikor a szövegben bizonyos hangsúlyokat egy picit átértelmez, olyan részeket, amiket gyakran kiszoktak húzni, esetleg ön kiemel, akkor mégiscsak fontos az, hogy ez egy érvényes átirat legyen, tehát valamilyen módon aktuális.
Schiller, amikor ezt megírta, akkor egy nagy színpadra írta, bár a mi színpadunk is elég nagy itt a Pesti Magyar Színházban, de olyan nagy színpadra írta, hogy ott bejön egy szakasz, ott van egy, nem tudom is. Ezeket kihúztam belőle, mert nem az a lényege, hogy szabad így mondjam, hivalkodjunk, hogy a mi színpadunk elbír még 20 statisztát. Én leszűkítettem tulajdonképpen két család történetére. Ugye Puccini írt ebből operát Miller Luisa címen.
És gyakran is használják egyébként a színrevitelnél valamilyen módon a zenét, mert hát ugye zenész családról is van szó benne.
Igen, én zenét használok benne, Bach zenét használok benne, és a végén ott Wagnert is beteszek, de az már egy dramaturgiai finomságot van a végén.
Eperjes Károly színészt, rendezőt hallották. Csak semmi homlokráncolós komolykodás. Ezzel a mottóval készítette az Aquincumi Múzeum új időszaki kiállítását Budai Balogh Tibor régész. A kurátor azt mondja, igyekezett humorosan megmutatni, mi történt a különböző korokban a Tiberis, illetve a Duna partján. Seres Gerda interjúja.
Először is az volt a koncepciónk, hogy csinálunk egyszer történeti tárgyú kiállítást, mi elsősorban régészeti tárgyú kiállításokban utazunk az Aquincumi Múzeumban, és az az ötlet született, hogy nevezetes Róma városi eseményekhez párosítjuk a velük egy időben zajló Dunaparti eseményeket. Ez az ókorban Róma és Aquincum, később Róma és Pest vagy Buda, tehát éppen a megfelelő időszaknak megfelelő település elnevezésekkel. Ez azért tűnt izgalmasnak, mert az iskolákban is úgy tanítják a történelmet, hogy Franciaország történelme a középkorban, de nincsen nagyon kapcsolódási pontok más országok történelmével. És megpróbáltuk azt bemutatni, hogy éppen akkor, amikor mondjuk Rómát alapítják, akkor nálunk a Dunánál milyen események zajlanak.
Mivel lehet ezt ilyenkor izgalmassá tenni, hogy ne csak arról szóljon, hogy olvasunk, arrébb megyünk, olvasunk?
Mint a történet tárgyuk kiáltás, viszonylag sok szöveget töltöttünk bele. Kb. 40-50 oldalnyi szöveg került a kiáltás, ez egy kis regényi anyag. Ezt úgy tudtuk kicsit fel, hogy egyrészt a szöveget a beszélt nyelvhez közelítettem, a nyelvezetet, másrészt pedig mindenféle installációkkal, műtárgyakkal, rajzokkal, képekkel próbáltuk tagolni, egyrészt, hogy optikailag befogadhatóbb legyen, másrészt, hogy árnyaljuk, kicsit illusztráljuk is az elmondott történeteket. Én igyekeztem a humort is belecsempészni, hogy ne tűnjön fel az olvasónak, hogy mekkora szöveggel van dolga, úgy olvassa, mintha egy elbeszélést hallgatna valakinek az elbeszélését.
Igyekezett egyensúlyban tartani a két területet, mert hogy mint említette, nyilván az Aquincumi Múzeum profilja is inkább talán a római, vagy mondjuk minden területen az ókori történésekhez kapcsolódik.
Így igaz. A kiállításban is azért a római kor kapja a fő hangsúlyt, én római koros régész vagyok, nekem ez fekszik a legjobban, de azért igyekeztem a később bronzkortól a reneszánszig bezárólag minden korszakot reprezentálni. Nehezebb volt inkább összeválogatni az eseményeket, hiszen Róma nagyon jól dokumentált, Róma története bármelyik korszakban. Ami viszont itt volt nálunk a későbbi Budapest területén, akár az ókorban, akár a későbbi időszakokban, arról már kevesebbet tudunk. Így az volt az elsődleges szempont, hogy találjak olyan történéseket a Dunapartról, amelyek elmesélhetők, amelyek érdekesek a nem szakember számára is, és akkor ezekhez kerestem meg a Róma városi megfelelő történéseket.
Budai Balogh Tibor régészt hallották. Vásárhelyi művészélet címmel nyílt kiállítás a Hódmezővásárhelyhez köthető alkotók munkáiból a Várkert bazárban. A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum tárlata rávilágít arra, hogy bár nem egy iskola vagy valamilyen hagyomány fűzi össze ezeket az alkotókat, mégis vannak újra és újra felbukkanó témák, motívumok, mondta Marosvölgyi Gábor. A tárlat egyik kurátorát Seres Gerda kérdezte.
A Hódmezővásárhely először Tornyai idejében művész közösség volt, egy önszerveződő jelleggel, és aztán az első világháború után, a 20-as, 30-as években erre a hagyományra építve újra összeverbúválódott egy modernebb festői szemléletű társaság, Barcai Kohán vezetésével, és a második világháború után jött létre lényegében az igazi művészet, és akkortól 53 körül jelent meg az az igény, hogy kortárs sereg szemére egy évente visszatérő fórumot biztosítsanak, és 54-től el is kezdődött a vásárhelyi őszi tárlatok.
Miként lehet egy kiállításba rendezni stilárisan ennyire sokszínű közösséget vagy munkákat?
Hát itt a helyi adottságokat is figyelembe kellett venni, tehát a két szinten tudtuk ezt megrendezni, de ebből az adottságból lényegében erényt kovácsoltunk, és az alsó szinten ennek az első még önszerveződő jellegét tudtuk bemutatni, és hát szekciókba kellett csoportosítani, amit lényegében különböző térelválasztó elemekkel és a munkák jellegéből adódó kapcsolatokkal tudtunk bemutatni. Az alföldi festészet kialakulásával indul utána három nagy művésznek, Tornyainak, Rudnainak és Endre Bélának, az alapító atyáknak szenteltük a termeket, majd ezt követte a két világháború közötti Barcsaiék generációjának a fellépése, és az alsó szinten lényegében a Mártéi és az őszi művészet kialakulásának a kezdetei láthatók. Fönt pedig lényegében a nagyobb generáció, Kohán, Németh József, Kurusz, D. István, akik már így nevet szereztek. A sarokterembe egy érdekes kapcsolattal Tóth Menyhért, akit itt fedeztek fel Hódmezővásárhelyen, és az utolsó nagy szekcióba pedig a 80-as évek, tehát a majdhogy nem kortárs, akik köztünk élő kortársaknak a munkái.
Mennyiben mutatnak vagy mondanak ezek a művek többet így egységben, mint külön-külön? Hiszen ön is említette, hogy itt a Hódmezővásárhely egy rendkívül laza kapcsolatot jelent.
Az az érdekes, hogy mindvégig akár a legmodernebb művészek munkáin is tetten érhető azt, hogy visszautalnak Tornyaiékra, a nagy elődökre, akár ugyanaz a szobabelsővel, a búbos kemencével, vagy a ló motívumával, és már egy teljesen más megfogalmazásmódban, de ugyanazt a témát veszik elő. Tehát nagyon erős egyébként a Hódmezővásárhelyen ez, hogy a modernitás és a tradíció kard-karba öltve jelenik meg, mindenképpen mindig témaorientáltan és figuratívan.
Marosvölgyi Gábor művészettörténészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda. Búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszont hallásra!
Kulturális híreket hallottak!